Köszönjük neked, Urunk! Köszönjük, hogy együtt lehetünk. Köszönjük neked, hogy megfrissülhettünk Balatonon. Köszönjük neked, hogy olyan sok mindent kaptunk tőled. Köszönjük, hogy megajándékozott emberek vagyunk. Tényleg a te szereteteddel, a te kegyelmeddel megajándékozott emberek. Kérünk, hogy áld meg most ezt a pár szót. Te igédből, Uram, adj kenetet, add a te szellemedet. Magyarázd nekünk azt, amit nem értünk, vagy mélyítsd el, Uram, a te gondolataidat bennünk. Áld meg ezt az üzenetet te nevedben. Amen. Amen. Na hát figyeljetek, volt itt egy nagyszerű ima alkalmunk még csütörtökön, hogyha értesültetek róla, de ha nem, akkor is mondom, hogy ugye ez a célunk, vagy a vágyunk, hogy tanuljunk együtt az imádságról, imádkozni, Isten elé jönni együtt, gyülekezetként is az életünkkel, és tudjuk, hogy Istennek fontos a mi életünk, és csak így elé tenni a dolgokat, és így odaadni neki a dolgokat. Úgyhogy ezt tettük, így egy páran voltunk. Nem voltunk nagyon sokan, de csak szeretném nektek mondani, és tényleg nem reklámból vagy nem toborozgatni akarok, de csak mondom nektek bizonyságképpen, hogy nagyon áldott együttlétünk volt, és Isten összeforrasztja a szívünket, és akár könnyek között imádkozunk dolgokért, szükségekért, a gyülekezetnek a szellemiségéért, az üzenetekért, hogy ezek szolgáljanak felénk, mert az a hitünk, hogy szellemi szintéren semmi nem történik véletlenül, hanem az egy áldás, amikor Isten népe ő felé fordul és megnyitja magát ő előtte. És igazából egyikünk se tudja, hogy kell gyülekezeti életet élni, vagy hogy kell a saját életünket élni, hanem tőle tanuljuk naponta, ezért mi tanítványok vagyunk, és amikor imában vagyunk előtte, akkor csak így föltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy Urunk, te tanítsál bennünket, te vezessél bennünket, eléd hozzuk a dolgainkat, és csak kérjük a te segítségedet. És tudjátok, ebben nincsen semmi szégyen, mikor Isten népe azt mondja Isten előtt, hogy mi nem tudunk semmit. Mi még semmit nem tudunk úgy, ahogy tudnunk kéne. Nekünk rád van szükségünk. És ezt gyakoroljuk, és a térdeinken vagyunk. És aztán Isten pedig megállt bennünket. Mára az ima alkalom közben, de hiszem, és ma is erről beszélgettünk az ima csoporttal egy kicsit, hiszem, hogy majd egyszer Isten megmutatja azt is, hogy mire használta föl az imáinkat. De ez mindenképpen felé való szolgálat. Ez legelőször is felé való szolgálat. Isten és köztünk van. Ja. Úgyhogy csak bátorítlak benneteket, hogyha legközelebb lesz ima alkalom, gyertek, és ez fog történni. Isten elé megyünk együtt az ön népeként, kiterítjük előtte az életünket, és várjuk az ő beavatkozását, várjuk az ő kegyelmét. Ja, hát van egy rövid üzenetem, vagy meglátjuk, hogy mennyire lesz rövid, pár gondolat, és igazából még a Balatonbogláron fogalmazottak meg bennem egy-két dolog, hogy így elmélkedtem ezekről, Istentől jöttek, volt, beszélgettem emberekkel, és így elmélyült ez a gondolat. Hát egy pár igét gyűjtöttem mellé, és ezeket elolvasom, és aztán fűzök mellé egy pár gondolatot, és kérlek, hogy kövessétek, szeretettel készítettem ezt elő. Isten meg fogja ezt áldani, hogyha tőle fogadjuk el. Ja, Filippi 2:5 az első igerész, és onnan olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És aztán a Róma 5:8 a következő rész. És ugye a Bogláron is mondtam nektek, hogy a római levél így megragadott engem. Igazából ebből indult ki ez a gondolat. Római levél 5-8. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. És az első gondolat itt ez, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, amikor úgy döntött, ugye az atyával ebbe az örök tanácsvégzésbe, hogy ő el fog értünk jönni, és maga mögött hagyta a menny minden dicsőségét, és levetkőzte az ő isteni előjogait, és jött ide azért, hogy bennünket kiszabadítson abból a szmötyiből, amiben a bűneink miatt kerültünk. Akkor az Úr Jézus és Isten, és ezt hiszem mélyen a szívemben, mindent a háta mögött hagyott. Azért, hogy odaadhassa magát értünk. És képzeld el úgy, mint hogy Isten az ő dobogó szívét így nyújtotta az emberiségnek. Krisztusban, amikor ő meghalt a kereszten. Hogy az ő szeretetében, amikor bűnösök voltunk, amikor nem tudtunk neki megfelelően reagálni, amikor nem kerestük őt, amikor elveszettek voltunk, Isten nyújtotta nekünk az ő szívét. És ez az első gondolatom, hogy tudjátok, ez egy nagyon drága dolog. Ez egy olyan ajándék, ami nincsen máshol meg. És Istennek nem volt B-terve, és nincs mai napig sem. Krisztusban odaadta az áldozatát, odaadta önmagát, és aki ezt elfogadja, azzal ő közösségben lesz örökre. Azzal örökre összekapcsolódik a sorsa Istennek. És Isten azzal az emberrel döntött, hogy közösségben lesz. De Isten nem, tehát én hiszem, hogy Isten egy teljes mértékben odaadta magát nekünk. Ő nem tartogatta meg az életét valahol a mennyben, nem volt neki valami másik hely, ahova még elmehetett volna, vagy ilyesmi, hanem fenntartás nélkül. Ez a szeretet természete, ő maga a szeretet, hogy odaadta magát teljesen. A mi kényünkre, kedvünkre, most így mondom idézőjelbe. Kényünkre, kedvünkre, és azt tehetünk vele, amit akarunk. És ez Isten része, Isten oldala. Ő ezt megtette. És van erre egy válasz, vagy egy lehetséges válasz az ember részéről. És kétféle válasz lehet. És a következő vers, amit szeretnék olvasni nektek, ez a Máté 25:32. A Máté 25-ben az Úr Jézus beszél arról az időről, amikor ő majd el fog jönni az ő dicsőségében. És így beszél erről. Mikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyának áldottai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjóztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjóztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek eggyel emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felül állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett, mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjóztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjóztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik mondván, bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg egy eleme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. És lehet, hogy ez egy nehéz igének hangzik, de ez meg fog történni, és népek lesznek ott Krisztus ítélőszéke előtt, és meg fogja ítélni őket, és kecskékről és bárányokról beszél. És itt népekről van szó, de az egyénre is igaz, hogy van olyan viszonyulás az Úr Jézus Krisztus dobogó szívére, mint a bárányé, és van olyan viszonyulás, mint a kecskéjé. És ezen gondolkozom, ez a két állatnak a természet, és tudjátok, hogy én Kirgizisztánban voltam, ott szolgáltam egy jó darabig, és a kirgizek közel vannak ezekhez az állatokhoz, és láttam a kecskéket is, meg a bárányokat is, és tényleg döbbenetes különbség van közöttük. Tehát a kecske az egy ilyen nagyon makacs, öntudatos, csökönyös állat, és amikor ott van, hogy levágják a kecskét, akkor az ordít a torka szakadtából, és el akar menekülni, és vergődik, és ilyenek. A bárány meg, amikor őt levágják, akkor szó nélkül, hang nélkül áll ott, esetleg a szeméből folyik könny, miközben mészárolják le. De nagyon nagy különbség van a kettő között, és nem akarom ezt most így jobban kibontani, mert bizonyára tudjátok, hogy miről beszélek, vagy láttatok ti is már kecskét, meg bárányt. De alapvető különbség van a természetükben. És az Úr Jézus a népeket ehhez hasonlítja. És a kétféle hozzáállást az ő személyéhez. És az az érdekes nekem, hogy ugye ezek az emberek nem is tudták, hogy Jézus állt azok mögött, az élethelyzetek mögött, amikre ő reagáltak a természetük alapján. De az Úr Jézus ez alapján ítéli meg őket. És most nem az ítéletről akarok beszélni, de arról, hogy a világ rendszerében, meg a világ, a körülöttünk levő világban ott van ez a két természet. Az emberek szívében, a mi szívünkben is. És ott van az a csökönyös, a saját javát kereső, a saját útját kitaposni akaró, mindenen keresztül törtető, régi természet, amelyik megnyilvánul emberekben, és aztán ott van az Úr Jézus Krisztus drága természet, amelyik lefektette az életét. Igaz? És ez a kettő természet, és ezt látjuk a saját életünkben is, hogy ez ott van. És azon gondolkoztam, hogy mennyire drága dolog az Istennek a szemében is, amikor egy ember rájön arra, hogy van egy lehetősége arra, hogy Istenhez úgy viszonyuljon, mint ez a bárány, amit a mészárszékre visznek. Hogy úgy viszonyuljon Isten tervéhez, Isten hívására, Istennek az elképzeléseire, hogy nem vergődik, nem szabadkozik ellen egyfolytában, hanem megadja magát, és azt mondja, hogy legyen meg nekem a te akaratod szerint. Emlékeztek, hogy így született meg az Úr Jézus, így születhetett meg, hogy volt valaki, aki ezt kimondta, hogy legyen meg nekem a te beszédet szerint. Így születik meg bennünk is az ő természete, hogy azt mondjuk, hogy megadom magam, legyen nekem a te akaratod szerint. És ez a megadásnak az élete. És csak Ábrahámon gondolkoztam, hogy ugye egy ilyen eklatáns példája ennek, csak az ő élete kapcsán lehet erről gondolkozni, meg elmélkedni, és nem fogom végigmondani az egész történetet, de emlékeztek arra, ugye, hogy Isten megadja neki az ígéretet arról, hogy sok nép atyává lesz, és ott az ígéret az életében, de nincs a fizikai világban megvalósulása ennek, látható módon, még. És ugye telnek az évek, és aztán nem tudni, hogy most akkor ez hogy fog megtörténni. És van egy gondolat, ugye előpattan, és megszületik Izmael, ugye, a Ábrahámnak és a Sára szolgálójának a kapcsolatából. Nem Isten terve szerint, nem Isten terve alapján. És ez a régi természetnek egy ilyen próbálkozás arra, ugye, hogy elérje azt a célt, amit Isten adott, vagy ezt a látást megpróbálja betölteni, de egy ilyen nyughatatlan módon, egy nyughatatlanságtól vezérelve, egy nem Istennek odaadott módon. Igaz? És a következmény az nem az, hogy Isten azt mondta, hogy hú, de jó, végre. Hát nem tudtam, hogy hogy lesz végül is Ábrahámnak gyereke, de ő megoldotta. Nem, hogy hú, legalább nekem nem kell foglalkozni ezzel ilyen szinten. Hanem azt mondta, hogy ez nem az. És ugye utána születik meg Izsák, aki Sárától születik, aki Istennek a tervében születik meg. És a kettő egymás ellen harcol. A szolgálót el kell küldeni, hogy ne örökölhessen együtt az ígéret fiával. Okay. És később Isten a 1 Mózes 22-ben azt mondja Ábrahámnak, hogy itt van ez a fiú, most pedig vidd el őt arra a helyre, ahova én vezetlek téged, és áldozd fel őt égő áldozatként. És Ábrahám összecsomagol, és elmegy arra a helyre, elviszi Izsákot, és kész arra, hogy égő áldozatként odaadja Izsákot. Hogy nézd meg a kétféle reakcióját, és közben eltelt egy jó pár év, igaz? Isten tanította Ábrahám szívét, gondolom, meg csak így gondolkoztam ezen, hogy ott volt az az ember, aki megpróbálta Isten tervét is betölteni valami módon, de rengeteg szolgálja Istennek, láthatod ezt, hogy Mózes ugye a maga módján meg akarja oldani, és tudod, megöli az egyiptomit. Ez a kecske természetünk, tudod, amelyik még az Isten által adott feladatokat is a saját elképzelése szerint, és ilyen elefántként a porcelánboltba tudod, csinál valamit. És ott van Ábrahám most pedig, amikor minden ellene megy, úgy tűnik, hogy Isten olyat kér tőle, ami az ő tervét, azt így lerombolja egy nap alatt. Tehát, hogy tudod, végre megszületett az a gyermek, mennyi idő alatt, végre fölnőtt. Most már tényleg jöhetne, hogy lehet, hogy megházasítjuk, és akkor, tudod, és nem az van, hanem el kell őt vinni égő áldozatként. És Ábrahám pedig így megy, és azt mondja, hogy az Úr tudja, hogy mit csinál. És én ezen gondolkoztam, hogy mekkora kincs lehetett az Isten szemében ennek az embernek a dobogó szíve ő előtte. Tudod, hogy Ábrahám azt mondja, hogy itt van Izsák, itt hozom Izsákot. Nem tudom, hogy miért kérted ezt tőlem, de nem akarok a szájába adni szavakat, mert nem írja a Biblia. De csak azt olvasok, hogy ment és megtette, amit Isten mondott. És ugye nem zajlott le végig az áldozat, mert aztán Isten mondta, hogy most már látom, hogy tökéletes szívvel ragaszkodsz hozzám. Igaz? És végül is ő adott egy áldozatot. Ő adott egy bárányt. De hogy ezen gondolkoztam, hogy milyen drága Istennek az, amikor ott van egy ember, aki teljes megadással van. Abszolút teljes megadással van. Hogy ez mennyivel nagyobb kincs annál egy ilyen embert látni, mint valakit, aki látszólag erővel és hatalommal szól, meg csinál, meg nem tudom, megy előre, mint a tank, akár Isten nevébe, de a szellemében egy kecske. És ott van a bárány, amelyik pedig megy, mint a mészárszékre, és nem a magáét keresi, hanem azt mondta, hogy én itt vagyok az Úr előtt, és én megadom magam, és ez. És tudjátok, ez egy kincs, ez Istennek a szemében a legnagyobb kincs, én ezt nagyon mélyen hiszem, hogy amikor úgy, ahogy ő odaadta önmagát a mi számunkra, feltétel nélkül, minden feltartás nélkül, dobogott a kezében a szíve, és odaadta nekünk, és azt mondta, hogy tehetsz vele, amit akarsz. És megkérdezi, hogy és te erre mit mondasz? Mit mondasz erre? És hogyha végig nézitek az Úr Jézus Krisztus életét, ugye benne látjuk ezt a szívet. Ő az az ember, aki az atyának tetsző. És azt mondja, hogy szüntelen az ő akaratát kereste. hogy mondták neki az emberek, tanácsoltak, figyelj, hogy Jézus, hogyha te ismerté akarod tenni magad, akkor fel kell menni Jeruzsálembe, így meg úgy kell csinálni, ezt meg azt kell tenni. És az Úr is azt mondta, hogy nektek mindig kész van az ötletetek, meg az elképzelésetek, hogy mit, hogy kéne csinálni, de én az én atyámra akarok hallgatni. Amikor ő mondja, amikor az ő szava hív engem akkor, és aztán ezt tette egész életében, hogy csak az atya akarata. Afelé volt ő teljesen elkötelezve, és egy felemelt kézzel ugye megadta magát az atyának. Máté 26:42, ugye, hogy ott van a Gecsemáné kertben, és imádkozik, és gyötrődik a lelke, mert rajta van a súlya annak, ami történni fog, és ugye mondja, hogyha lehet, akkor vétessen el ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy a te tervedben van. És ez az a hozzáállás, ami Istennek egy hihetetlen jó illat. Egy olyan szív, amelyikben Isten gyönyörködik. Hogy tudjátok, hogy nekünk van olyan sok elképzelésünk, hogy lenne jó, és hogy kéne csinálni valamit, és hogy kéne akár Isten szolgálatát is végezni. Péter ugye, neki meg volt az ötlete, amikor az Úr Jézus ott volt, és ment a Jeruzsálem felé, és beszél róla, hogy meg fogják feszíteni az ember fiát, és akkor mondja, hogy ne úgy, ne legyen úgy, Uram, hát ez nem történhet meg veled. És Jézus egy az egybe elutasítja, hogy távozz tőlem, Sátán, menj, mert te nem azokkal a dolgokkal foglalkozol, amivel Isten, hanem amit az emberek mondanak, amit az emberek gondolnak, te azzal törődsz, hogy egy ilyen ember, aki megadta magát Istennek, viszi Isten elé a szívét, és ez egy átformálódott ember. Hogy nekünk a fő kérdésünk az tényleg az, hogy mi az Isten tökéletes akarata. Nem az, hogy én mit szeretnék, mi az én vágyam, hogy is lenne ez jó, vannak gondolataim, majd Istent így ebbe bele tesszük. Akárhogy is a legdrágább, a legszentebb, a legtisztább az, aki teljesen megadta magát az Úrnak. És a Róma 12 beszél arról, hogy van ilyen áldozatokat hozunk, mindjárt odalapozok, Róma 12:1, és ez is ismert vers, gondolom, hogy nem értiteket váratlanul, hogy ezt felolvasom, de drága versek ezek. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta, kinek-kinek a hit mértékét. És itt van, hogy amit mi tehetünk, az, hogy így újra meg újra áldozatként visszük az életünket oda Istennek. Így felemelt kézzel odaadjuk magunkat neki, hogy ő neki legyen egy szabad útja a mi életünkben. Abszolút szabad útja. Nincsenek előzetes elképzeléseink, nem akarunk saját programokat végrehajtani, hanem egy az egyben, amit az Úr készített. Ezeket akarjuk elfogadni. És a világ az más, igaz? Mert ő azt mondja, hogy legyen meg a te terved, legyen meg neked a te akaratod, és aztán tapost ki a körülötted levőkből azt, hogy érd el azt, és tudod, és utána be lehet bizonyítani mindenkinek, hogy ez miért volt jó. A kecske természetünk, ugye, és ezt látjuk a világban, a világrendszer az ez, hogy menjél és vedd el, ha neked kell valami, akkor vedd el, ragad meg, ez a tiéd, vedd el. És ezzel szemben ott van az Úr, és azt mondja, és ott van egy ember, aki mint a bárány, és azt mondja, hogy ne az én akaratom legyen a tiéd meg. Nem elveszem, hanem elfogadom, amit te készítettél nekem. Elfogadom, amit te készítettél nekem. Én olyat úgyse tudtam volna kitalálni. Én olyat nem tudtam volna kitalálni. És utána itt azt mondja, hogy tehát megértjük, hogy mi Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata, mert a nekem adott kegyelem által mondom, hogy feljebb ne bölcselkedjünk, mint ahogy kell bölcselkedni. Hogy tudjátok, a mi gondolkozásunknak az egyetlen kerete az tényleg az, hogy mi az, amit az Úr mondott. Mert ahhoz nem kell semmit hozzátenni. És én ezen gondolkoztam, hogy a hit mértékéről beszél itt, hogy a hit mértéke az az, hogy ugye hogy növekszik a hit. Azt mondja az írás, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. És az írásnak van egy teljes összefüggése. Egyből nem ismerem meg a teljeset, de úgy növekszek a hitemben, hogy egyre több oldaláról értem meg a valóságot, ami Istenben van, aminek az ige az a leképeződése csak, ami ő rámutat, az ő valóságára. És a teljes tanácsa Istennek, a teljes rendszere a róla szóló gondolatoknak, amiket ő közölt velünk, az növeli a hitemet. A hitem mértékét. És különböző mértékben értettük meg Istent az élet különböző területein. És utána itt beszél ajándékokról a gyülekezetben, hogy ezekkel szolgálunk. Amennyire én megértettem az Urat, olyan mértékben tudok arra ráállni, és utána felét szolgálni ebben. De megértjük azt, hogy nem a saját bölcsességem alapján csinálom ezt, hanem a hit mértéke szerint, amit az igéből fogadtam be. És az igét forgatom úgy, hogy megértem azt, hogy ennek sok oldala van. Sok oldala van, amit apránként értek meg és ismerek meg, és minél inkább megértem, ugye, oké, azért tanulmányozzuk az igét, hogy alávethessük magunkat neki, igaz? Hogy azért fogadom be az igét, azért fogadom el, hogy annak engedelmeskedhessek feltétel nélkül. Nem elmérkedni akarok valamikről ilyen filozófiai mélységeket boncolgatni, vagy valamilyen emberi elképzeléseket összerakni ebből, teológiai rendszereket, vagy nem tudom, hanem azért fogadom be az igét, hogy utána annak megadhassam magam, és alávethessem magam. És ezért tanulmányozom az igét, hogy minél gazdagabban ott legyen az életemben az, hogy Istennek mi az akarata, az ő teljes akarata, teljes végzése. És nem tudom, hogy ez hogy szolgál felétek, de felém ez nagyon szolgál. Tudjátok, hogy én ezért jártam bibliaiskolába, hogy megértsem, hogy mi Istennek egy gondolata mondjuk egy adott témakörben a legteljesebb módon, ami elérhető a számomra. Hogy nem sajnáltam rá időt meg energiát odaadni. És így volt, ebbe voltunk bátorítva, tudod, hogy mi jobbat csináltok, este hazamegyek mozi, vagy bemegyek moziba, vagy tudod, eszek egy jó pizzát, vagy nem tudom, hogy ehelyett odaadom az időmet arra, hogy megértem, hogy mi Isten gondolat egy adott kérdéssel kapcsolatban, hogy annak alávethessem magam, hogy ez így kiteljesedjen az életemben. És nem bántam meg azóta se egyébként, tehát nem számoltam meg soha, hogy hány órát töltöttem ott el, de valószínű, hogy nem keveset. De ez az, amiért tanulmányozzuk az igét, nem? Ez a mi kedves áldozatunk Istennek. És utána ez az, ami az életünkben az ő életévé formálódik. Ilyen módon odaadhatjuk Istennek így a szívünket. És János 15:4-ben az Úr Jézus Krisztus azt mondja, ugye, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlőveszők. A szőlőveszők nem teremhetnek gyümölcsöt, hogyha nem én bennem gyökereznek. Mi vagyunk a szőlőveszők, ő a szőlőtő. És ha gyümölcsöt akarunk teremni, olyat, ami valóban értékes, akkor az ő természete alapján élünk. Tehát foghatom az igét, és elkezdhetem vagdosni vele a testvéremet. Az isteni gondolatot megpróbálom valóságá tenni az életébe. A kecske természetemmel a elefánt a porcelánboltba. Vagy foghatom az igét, az elvégzett egy munkát az én szívembe, és aztán ez keresztül csordul rajtam a testvérem felé. És érteni fogja, hogy nem csak szavakat mondogatok, hanem ott van az életemben, hogy én alávetettem magam ennek az igazságnak. Én e szerint élek. Igaz? És ez egy másfajta viszonyulás, egy másfajta dolog. Úgyhogy itt a választás a számunkra tényleg, hogy értjük-e a báránynak a természetét? Értjük-e az Úr Jézus Krisztusnak a dobogó szívét, amit odaadott értünk. És odaadjuk-e mi is a mi szívünket őnek ilyen módon, hívőkként, napról napra. Ott van-e, tudod, és ez annyival értékesebb, mint az, hogy én egy saját magam által elképzelt fontos dolgot végrehajtsak. Vagy valami igen, általam szentnek tartott elhívást beteljesítsek. Mert ez az elhívásunk. Érteni az ő szívét, és aztán azzal együtt dobbanni. És abban a közösségben lenni vele. És tudjátok, és én, hogyha bármit meg tudok azért tenni, hogy segítsek nektek abban, hogy ez a drága kincsot legyen az életedben, azért szeretnék tenni bármit is. Tehát ezért imádkozunk az ima alkalma, hogy Isten érintse meg úgy a szívünket, hogy így legyünk előtte, felemelt kezekkel, úgy, hogy megadtuk magunkat, és azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Ne az én akaratom, legyen meg a te akaratod, legyen meg, mint a mennyben, úgy a földön. És ez volt az Úr Jézus Krisztus imádsága, ezt tanította nekünk. Igaz? És nem tudjuk, hogy mi következik erre a világra különben. Nem tudjuk, hogy mekkorára fog növekedni a káosz. Tehát most még valamennyire áttekinthetőek a körvonalak. Bár már sok helyen nem. Igaz? De nem tudjuk. De szerintem egy ember, aki így térdel az Úr előtt naponta, annak ő meg tudja adni, hogy mi az, amit cselekednie kell. És ettől több nem kell egyébként. Ettől több nem kell. Napról napra, percről percre. És lehet tényleg, hogy ott van valaki, aki vár, hogy meglátogasd, hogy enni adj neki, hogy felruházzad. Ugye? És csak megtesszük, mert együtt dobban a szívünk az Úréval. De nem keresek magamnak nevet ebben. És nem azért csinálom, hogy elmondják, hogy ki a szolgáló, hanem csak megcselekszem. Nem is tudták ezek, igaz, itt, ahogy olvastuk, nem is tudták, hogy ezt megtették, hogy Jézusért tették. És Jézus megköszönte nekik, és azt mondta, hogy köszönöm, hogyha vele megcselekedted, én velem cselekedted meg. A kecskék meg azt mondták, hogy mikor nem tettük mi meg ezt? Mikor? Hát mi annyit beszéltünk rólad, mondjuk, vagy nem tudom, nem itt mondja, de máshol mondják, tudod, hogy te nevedben űztünk ki démonokat meg, te nevedben, nem tudom, csináltunk nagy csodákat. És azt mondja, hogy soha nem ismertelek titeket. Nem volt ott a szíved velem, nem értettél engem. Nem értetted ezt az életet, a teljes megadásnak az életét. És ez, szerintem ez a mi életünknek a kulcsa, vagy titka. Erre hív bennünket Isten. Úgyhogy gondolkozzatok ezekről, tegyétek oda, hova kell. Imádkozom magunkért, hogy amikor ott leszünk az Úr előtt, akkor sok köszönetet mondja. Tudod, hogy a szegedi bibliaszót gyülekezett. Elmentek és meglátogatták, és felruházták, és enni adtak. És szerettek szívből, mert értettek engem. Köszönöm nektek ezt. Köszönöm nektek ezt. Amen. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, neked a te szívedet, a te drága szívedet, Uram, amit odaadtál értünk. Köszönjük neked, hogy ezt nem kényszerből tetted, nem muszájból tetted, nem azért, hogy bebizonyítsál bármit így önérdekből, hanem azért, mert elveszettek voltunk, mert mezítelák voltunk, mert betegek voltunk, mert nyomorultak voltunk, és te eljöttél. Köszönjük neked, Uram, köszönjük neked a te drága szívedet, Uram, a te feltétel nélküli áldozatodat, és köszönjük, hogy te minket is vezetsz, úgy, hogy az Ábrahámot kihívtad, hogy megkérdezel bennünket, hogy mi a mi szívünk. Vezess bennünket, kérünk, taníts bennünket ott maradni te melletted a szívünkben, Uram. Vezess bennünket, hogy ne kecskék legyünk, hanem bárányok. Uram, szeretnénk érteni téged. Szeretnénk szeretni úgy, ahogy te szerettél, Uram. nem magunkért, hanem csak azért, mert értjük, hogy te szeretsz minket. És ez a legdrágább, Uram. Ja, taníts minket, Urunk. Amen.